A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzá Lukács evangéliuma 7. részéből, az első 10 versből. Itt szól hozzánk Isten igéje. Miután befejezte mindezeket a beszédeket, amelyeket a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldokolt. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velünk. Amikor pedig már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzá, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alá rendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, ide jön. És ha ezt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom néktek, Izraelbe se találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen talált. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy te ma is ugyanaz vagy, aki 2000 évvel ezelőtt voltam. Hatalmas Úr, köszönjük, hogy a te szabadra életek meggyógyulnak, megváltoznak, hozzátérnek. Köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy. Kibeszélhetetlenül nagy a kegyelmed és a szereteted. Kérünk szépen, segíts bennünket, hogy hívő szívvel tudjunk élni. A te akaratodat tudjuk követni mindenben. Neked engedelmeskedjünk. Utadon járva a mennyei örök életre és az üdvösségre jussunk. Köszönjük, hogy te egykor szóltál, és meggyógyult a te szolgád. Kérünk, hogy ma is szólalj meg. Hiszünk, hogy a te szabad gyógyító beszél. Szólj hozzánk, szólj a mi lelkünkhöz, érítsd meg a gondolatainkat, és segíts bennünket arra, hogy el tudjunk szakadni ettől a mulandó világtól, és egyedül csak téged lássuk. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor köt bennünket ez a látható világ. Ennek az örömei, sikerei, mindaz, amit a világ kínál a számunkra. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor emberek szerint gondolkozunk. Hozzájuk igazítjuk magunkat. és arra törekszünk, azt tesszük, amit az emberek elvárnak tőlünk. Kérünk szépen segítséget, hogy ezen változtatni tudjuk. A Te igédhez, annak útmutatásához szabjuk magunkat. Könyörögve kérünk, hogy küldd el a Te szent lelkedet, hogy az igének ne csak most ebben a ünnepi órában legyünk a hallgatói, hanem a hétköznapokban is a megtartói. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. A 308. dicséretünket énekeljük el, 308. dicséretünknek az 5. versét, ez a 33. zsoltár dallamára megy, Nosza Isten félő szent hívek, de most a 308. dicséretet énekeljük, az 5. versét, tarts meg bennünket az országban. Azt kérem, hogy a Bereszki Lehel gyűjtsa meg az adventi posztolunk az egyik gyöntetet. Önállóan hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amit a szolgálatban, azokból a megszokott történetekből, amelyeket advent első vasárnapján föl szoktunk olvasni. Lukács evangélium a 3. részének első 17 verséből így hangzik Isten igéje. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Herodes testvére, Fülöp Aviléni negyedes fejedelme pedig Lüsziniász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Józsán egész környékén a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Ahogyan meg van írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenesé, a göröngyök simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokasága tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák farzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő haragtól. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek, azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vetetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mi mit tegyünk? Nekik azt mondta, semmivel se hagysatok be többet, mint amennyi megvan írva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont azt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg se zsaroljatok, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egybe azt fontolgatta Jánostól, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szélügyét a gabonát csőrbe rakja, a kolyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amen. A gyülekezet fogadja a helyet. Ritkán mondja a lelkész, hogy hogyan készült a vasárnapi szolgálatra. Kivételesen elmondom, hogy tegnap este rosszul mentettem el a megint prédikációt. Ennek következtében reggel azt találtam, hogy nem úgy van a számítógépen a program, ahogy én azt megértettem. A mai vasárnap valószínűleg sokkal szakadozottabb lesz a prédikáció, mint ahogy máskor szokott az lenni. A mai prédikációnak a fő gondolata az, hogy méltó. Keresztelő Jánosnak a prédikációjából ezt a gondolatot hagy emeljen ki. Nem vagyok méltó. Még arra sem, hogy az eljövendő messiásnak a sarulyok szíját megoldja. És az az érdekes, hogy itt a méltó szó azt jelenti, hogy kicsi vagyok. Ha maga Jézushoz mérem, akkor sokkal jelentéktelenebb vagyok, mint ő. Azért különös ez, mert keresztelő Jánosról mindenki éppen az ellenkezőjét gondolta. Keresztelő János annak a kornak egy hihetetlen nagy tekintélye volt. Már a kinézete is a profétákra emlékeztette az embereket. Teveszőruhát visel, bőrövet, erdélyi nézet és sáskát teve. Tehát mindenben, a ruházatában és az étkezésében a profétákat követte. csak a tiszta ételt tette. Törekedett az erkölcsi, a vallási, az emberi tisztaságra. Mindenki hatalmasnak gondolta keresztelő Jánost. Ő pedig ennek épp az ellenkezőjét mondta, hogy nem vagyok méltó, azaz kicsi vagyok, a messiáshoz képest jelentéktelen. Volt egy rabbinikus hagyomány. Ahhoz, hogy a papok be tudjanak menni a templomba, le kellett, hogy vegyék a sarulmat, mármint a szentélyt, hogy mezitlán léphessenek be oda. Rabszolgákat kényszerítettek arra a munkára, hogy levegyék a papok lábáról a sarut. És az a hagyomány fűződött hozzá, hogy ez egy nagyon megvetett munka. És akik a sarut le kellett, hogy vegyék, azok a mennyben is tisztátalanok lesznek. Ezt a képet használta keresztelő János, hogy ő az a rabszolga, aki leveszi a sarut a messiásnak a lábára. De még ehhez sem értünk. Még ehhez is kicsi. Ennyivel nagyobb, ennyivel hatalmasabb hozzá képes a messiás. Hogy tegyük fel mi is a mai Isten tiszteleten ezt a kérdést, hogy mi, mire nem vagyunk méltók. És ha a mai Isten tiszteleten valamit meg kell tanulnunk, akkor ezt tanuljuk meg, hogy mi sem vagyunk méltók. Mire? Egyrészt arra, hogy magunkat hozzámérjünk az Úr Jézus Krisztushoz. Nagyon meg kell tanulnunk, hogy mi gyarló, esendő emberek vagyunk. Az eredményeink, érdemeink ellenére sem vagyunk hozzámérhetőek az Úr Jézushoz. Soha ne úgy gondolkozzunk, hogy én is meg ő is. Óriási különbség van közöttünk. Nagyon érdekes, hogy ezt a mi úrunk Jézus Krisztus egy szó használattal is kifejezte. Mégpedig azzal a szó használattal, hogy mindig úgy beszélt Istenről, hogy vagy az én atyám, vagy úgy, hogy a ti atyám. Amikor azt mondta, hogy az én atyám, akkor azt akart ezzel kifejezni, hogy ő egy az Istennel. Ő ugyanolyan, mint a mennyei atya. Egy vele, a lényegét tekintve. Mindenben. Amikor pedig azt mondta, hogy a ti atyátok, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy bizalommal mehettek oda az Istenhez, és kérhetitek a segítségét. De nekünk nem úgy az atyánk az Isten, hogy Jézusé volt. Mi nem mondhatjuk azt, hogy egyek vagyunk az Istennek, nem mondhatjuk azt, hogy ugyanazok a gondolataink, mint az Istené. Hiszen a Biblia azt tanítja, hogy az ő gondolatai sokkal többek, mint a mi gondolata. Tehát nekünk is ki kell mondani, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok olyan, mint Jézus. Keresztelő János se volt. Ő ezt magáról is tudta. Annak a kornak óriási tekintélye volt. De azt mondta magáról, hogy ő csak vízzel keresztelt. A messiás jön, és ő majd tűzzel fog keresztelni. Tehát azt mondta keresztelő János, hogy tűz és víz közöttük a különbség. Az egyik útkészítő szolga, a másik pedig az Úr, aki előtt el kell készíteni az utat. A legfontosabb, amit meg kell tanulnunk nekünk keresztjének, hogy Jézus előtt soha ne érezzem a magam méltóságát. Jézus nagyon nagy méltóságot adott nekünk. Azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. És ezt mindig tudhatjuk. Bocsánat a kifejezését, de nem haverkodhatunk. De mindig alázattal kell tudnunk, hogy ő azt mondja nekünk, hogy a barátai vagyunk, mi pedig azt mondjuk, hogy az ő szolgái vagyunk. Ő azt mondja, hogy barátom, én pedig azt mondom neki, hogy Uram. És ezt soha ne felejtsük el. Nem vagyok méltó. A második, amit szeretnék mondani, hogy nem vagyok méltó, hogy Isten szóljon hozzám. Ezt azért tanuljuk meg. Mi úgy szoktunk venni vele, hogy szívességet teszünk Istennek, hogy eljövünk a vasárnap Isten tiszteletre, és meghallgatjuk a prédikációt, nem? Hát mi vagyunk a jó keresztjének. Hát legalább milyen? De ez nem így van. Valójában az a nagyon nagy kegyelem, hogy szól hozzánk az élő Isten. Mert az ő szava gyógyító beszéd. Felmérni se tudjuk, hogy milyen nagy dolog, hogy szól hozzánk az élő Isten. Egy lelkipásztorral történt meg, sok évtized eltelt, elmondhatom, hogy Budapesten volt lelkipásztor, fiatal emberként egy agy műtétre kellett, hogy sor kerüljön. A 60-as években ez nagyon nagy dolog volt. És akkor ez a fiatal lelkipásztor félve, hogy mi fog történni vele a berendelt idő előtti vasárnapon. Szombat este megkérte a kollégáját, hogy menjen el és helyettesítse őt. Ő pedig be akar menni a Budapest Pasaréti gyülekezetbe, hogy ott meghallgassa a prédikációt. Tudta, hogy két esélyes a műtét. A nagy gyülekezet elkészet természetesen semmit nem tudott, sem arról, hogy jönni fog, sem azt nem látta, hogy egy szomszéd kollega ott van a hatalmas nagy gyülekezetben. Csak elmondta a prédikációt. És ez a lelkész akkor úgy hallott erről a prédikációból, hogy Isten bátorítja őt arra, hogy menjen el a műtétre, mert kegyelmesen benne lesz. Nagy kegyelem, hogy szól hozzánk az élő Isten. Nagy kegyelem, hogy amikor bajba vagyunk, oda mehetünk hozzá, és kérhetjük az útmutatását. Nagy kegyelem, hogy hétről hétre tanul. És világosságot ad a számunkra, hogy megértsük az akaratát, és az ő útján járjunk. Nem tudom, hogy vannak-e zenészek a gyülekezetünkben. Biztos, aki zenész tudja, hogy léteznek mesterképzések. Amikor egy nemzetközi nagy mester eljön Magyarországra, és bizonyos zeneakadémiai hallgatóknak, fiatal művészeknek lehetővé teszik, hogy a mester tanítsa őket. Körbeülik, valaki kiszólít, eljátszik egy darabot, és a mester elmondja, hogy mi a véleménye arról az elhangzott darabról. És ez egy rendkívül nagy megtiszteltetésnek számít, hogy valaki részt vehet ezen a mesterkurzuson. Így kéne mindig tekintenünk Isten igényére, hogy szólózzak. És egy igen-igen nagy megtiszteltetés, hogy hallhatom az ő szavát, megérthetem, hogy miben kell változtatni az életemnek. Képzeljük el, hogy a zenészek esetében olyanoknak szól ez a mesterkurzus, akik már maguk is vagy zeneakadémiai hallgatók, vagy már végeztek, tehát a legjobbak. És a legjobbaknak mondja a tanítást. Egy nagy megtiszteltetés, hogy valaki ott lett. Mindig így kell tekintenem. Jézus Krisztus szavára. Nem vagyok méltó, hogy hozzám szóljon. De nagy kegyelem, hogy még szól. Az lenne a legnagyobb ítélete, ha elhallgatna a beszédet. És a harmadik, nem vagyok méltó az üdvösségre. Ezt is nagyon érdemes megtanulnunk. Mert nagyon gyakran mi keresztények azt szoktuk gondolni magukról, akik Izrael népei gondolt, hogy mi vagyunk Ábrahám utódai, és Isten velünk akarja megvalósítani az ő tervét, és majd bennünket üdvözíteni fog. És sokszor bele se gondolunk, hogy milyen rendkívül nagy dolog, hogy az örök életet és az üdvösséget ígéri nekünk a mindenható Isten. Erre az üdvösségre a magunk erejéből senki sem méltó. Nagyon gyakran ki kéne mondani saját magunkban is, hogy nem vagyok méltó, hogy örök életem és üdvösségem legyen. Ezt érdemes megtanulni Pál apostoltól, aki rendkívüli mértékben kapta a hit ajándékát. A szavával, a cselekedeteiben ott volt Isten helye. És ennek ellenére Pál apostol magára nézve és minden emberre nézve kijelentette, és ez Isten igényében kijelentette, hogy a magunk erejéből nem működik semmi. A üdvösséget mindenki csak kegyelemből kapja meg. Tehát valaki akármennyire is jó, becsületes, tisztességes hívő ember, akármennyire is eleget tesz Isten beszédének, akkor sem érdemli meg az üdvösséget és az örök életet, de kegyelemből megkapjuk, hitáltal. Így mondom, hogy ajándékok. Nagyon szép a magyar gyakorlatban, hogy karácsonykor a gyerekeinket nem jutalmat adunk, hanem ajándékot. A jutalom az, amit megérdemel az ember. Az ajándék az, amit akkor is megkap, ha nem érdemli meg. Isten az üdvösséget, az örök életet, az evangéliumnak az áldását ajándékul adja nekünk. És mi kimondhatjuk, hogy nem vagyunk méltók. Ha méltók lennénk, akkor jutalomból adnánk. Nem vagyunk méltók, ezért ajándékba adja nekünk az üdvösséget és az örök életet. És hogy tegyem fel a kérdést, hogy vajon nem lenne jó az, hogyha nagyobb hitünk lenne, erősebb hívő emberek lennénk, nagyobb elkötelezettség lenne bennünk, és akkor méltók lennénk. Ilyen nincs. Tehát, ha még nagyobb lenne a hitünk, akkor még jobban látnánk a magunk méltatlan voltát. Ha még nagyobb lenne a hitünk, akkor még inkább éreznénk, hogy csak kegyelemről juthatunk be az örök életre. Vajon nem áll szerénység, ha egy hív ember azt mondja, hogy arra sem vagyok méltó, hogy Jézus Krisztus sarulja a szíját, megoldom. Lehet áll szerénység, hogyha valaki nem ezt gondolja, hanem csak ezt mondja. De ha végig gondolom, hogy ő szent, én naponta kegyelemből élek, ő igaz, én pedig megigazított ember vagyok. Ő a saját érdeme révén uralkodik az Isten országába, én pedig az ő kegyelméből jutok be az üdvösségbe, szóval ha ezt végig gondolom, akkor nem képmutatás kimondani, hogy nem vagyok méltó. De valahogy úgy van ez, hogy a bejutása mennyek országába, a megigazítatás, az mindig kegyelemből van, ami méltatlan voltunk ellenére. Még egy helyen előfordul a Bibliában a méltó kifejezés. Azért is olvastam fel a kapernaumi századosnak a történetét. Megbetegedett a szolgája, Jézushoz küldött, kérte, hogy Jézus gyógyítsa meg a szolgáját. A nép vezető emberei mondták kis Jézusnak, hogy méltó arra, hogy megtedd mindezt vele. Amikor Jézus közeledett a házához, akkor üzenetet küldött, és azt mondta, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a kajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyulunk az én szobrám. Azért is hoztam ezt a történetet ide, mert ebben a történetben két görög szó szerepel arra, hogy méltó. Az egyik görög szó azt jelenti, amit a nép vezetői mondtak a kapernaumi századosról, hogy méltó, hogy megtett. Na, segítette az embereket, nagy dolgokat tett, méltó, hogy megtett. Igaz, a római birodalomhoz tartozik, de ő más, mint a többiek, méltó, hogy megtett. És ennek a görög szava, amit mi is ismerünk mindnyájan, az, hogy axios. A görög keleti egyházban, hogyha valaki kitüntetnek, akkor azt kiáltják az Isten tiszteleten, hogy axios, méltó. A másik szó pedig az, ami Keresztelő János is használt Jézushoz képest. Az, hogy kicsi vagyok. Hogy nem vagyok hozzámérhető Jézushoz. Amikor a világ azt kiáltja rólunk, hogy axios, hogy méltó, hogy tiszteletre méltó, hogy megbecsült ember, akkor mondjuk ki bátran, hogy én nem vagyok méltó. Legyen bennünk az az alázat, hogy nem az enyém az Isten kegyelme, nem az enyém az eredmény, hanem Isten kegyelméből való. Egész konkrétan megfogalmazta ez a pogán százados, hogy mire nem méltó, azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Ezen szeretném, ha egy picit elgondolkoznánk itt az Isten tiszteletünkén. Amikor egy-egy családhoz elmegyek és meglátogatom őket, akkor nagyon rendszeresen előfordul, hogy azt mondják az emberek, tudunk otthon is imádkozni. Azt mondta Jézus, hogy zárkozzak be a belső szobába, tudok otthon is imádkozni. Ott vagyunk a leginkább együtt Jézus Krisztussal, és nem zavar semmi. Nyilván nem mondják az emberek nekem, hogy a prédikáció sem, de nem zavar semmi, hanem egy meghitt békességben vagyok az élő Istennel. Vajon eszünkbe jut-e, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy
A hajlékunkban jön az Úr Jézus. Hogy kérem az ő szavát. Hogy kérdem az ő szavát. És ő megszólít. Összeteszem a kezem, imádkozom. És bejön a belső szívem, belső szobába. Beköltözik a szívembe. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy a mi belső szobánk mennyire tere van bűnünkkel, tisztátalanságokkal. A mi lelkünk, a gondolkozásmódunk, az indulataink, az egész belső szobánk méltatlan arra, hogy bejöjjön oda az Úr Jézus. A felszínen persze úgy tesszük, mintha minden rendben lenne. De valójában ott vannak a tisztátalan indulatok, a haragos gondolkozások, a fölényeskedéseink, hogy magunkat többre gondoljuk, mint mások. És ott vannak az irítségek, amelyek abból fakadnak, hogy úgy képzeljük, hogy Isten másoknak többet adott, mint nekünk. Nem vagyok méltó, hogy a hajlékban vagyok. Ne tekintsük olyan nagyon természetesnek, hogy az Úr Jézus bejön a mi belső szobánkba. Ez egy hihetetlen nagy kegyelem. El szoktuk minden adventtel mondani, hogy adventnek 4 gyertyája van, és a hajdani reformátor, 1200-as évek erdélyi reformátor, a Bot Péter azt mondta, hogy az advent 4 gyertyája Jézus Krisztus 4 eljöveteli jelképezi. Az első, amikor megszületett, a második, amikor eljön és a szívünkben költözik a megtérésünk órájában, a harmadik, hogy eljönnétünk a halálunk percében, és a negyedik, amikor eljönnek egy élőket és foltakat. Egy csoda, hogy Jézus a szívünkbe költözik. Ez egyáltalán nem természetes dolog. Annak az embernek a szívébe és a belső szobájába jön be, akinek már megtisztította a belső szobáját. Akinek rendet tett az indulatainak, rendet tett a gondolkozás módjában, a gőgében és a megbántottságában. Ami a pogány ember, pogány századosnak a hajléka volt, az nekünk a belső szobánk. És tudnunk kell, hogy Jézus nem méltó arra, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy Jézus bejöjjön a belső szobánkba. Biztos mindenkinek van barátja. És az nem egy természetes dolog, hogy valaki állandóan arra kéri a barátját, hogy jöjjön el és segítsen neki. Megkérem 2-3-10-szer a barátomat, hogy jöjjön el, látogasson meg, és segítsen. Nyilván eljön, de egy idő után azt mondja, hogy és te miért nem jössz hozzánk? Megfordítva, miért nem működik ez a dolog? Természetesen van olyan is, hogy a barát beteg. És akkor nekem kell meglátogatni őt. És természetesen nem teszem fel azt a kérdést, hogy ő miért nem jön hozzá. Most hozzá kell, hogy menjen. Őt kell, hogy támogassa, őt kell, hogy segítse, mert bajban van. De ha minden rendezett, akkor az egyik is megy, a másik is megy. Tehát nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy az Úr Jézus jöjjön az én belső szobámba, én pedig nem megyek hozzá. Nem így van? Ha ő hívok, hogy jöjjön az én belső szobámba, akkor nekem is el kell menni az ő házába. Ha én azt kérem, hogy ő jöjjön az én hajlékomba, akkor nekem is meg kell hallgatni a róla szóló prédikációt. Ha ez a viszonosság nincs meg az életemben, akkor miért számítok arra, hogy az én barátom meglátogasson engem? Ha mi nem szentelünk időt őre, akkor hogyan várhatjuk el, hogy ő méltóvá tegyen bennünk? Ezzel szeretném befejezni a prédikációt, hogy jó lenne, ha mindenki úgy jönne el minden vasárnap a templomba, hogy nem vagyunk méltó. És úgy menne el a maga házába, hogy Jézus Krisztus engem méltóvá tett az ő kegyelme által. Én magam nem vagyok méltó, de Jézus kegyelme által méltó vagyok az örök életre és az üdvösségre. És ha Isten hazahív, akkor el van készítve a helyem a mennyben az örök életre. Így mondja a Biblia, ha valaki megalázza magát, akkor Isten felmagasztalja őt. Ha valaki azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, akkor Isten felmagasztalja. Ha valaki magát méltónak mondja és felmagasztalja, akkor Isten megalázza. Ez a nagy kegyelem, hogy Jézus Krisztus felmagasztalja azokat, akik kimondják, hogy én nem vagyok. Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neve, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássad a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne jöjj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az országod. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szerintelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel, semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt, és Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.